Köszönöm Tóth Árpád testvérnek a kedves köszöntő szavakat, melyek tudom, hogy mindannyiótok szeretetét kifejezi. Én is köszöntök nagy szeretettel és tisztelettel minden jelenlévőt. Örökkévaló Isten áldását kívánom mindenkinek az életére. Mindig olyan csodálatosan átjárja a szívemet, amikor a gyülekezet nevét kimondom, hogy Új Remény Baptista Gyülekezet. Most maradjunk csak a reménynél. Azt mondja a Szentírás, hogy a reménység nem szégyenít meg. Péter apostol pedig a levelében azt írja, hogy élő reménység van a szívünkben, és ez csodálatos, ami számunkra a hívő életben való haladásunkban. A mai alkalommal két igeverset szeretnék idézni a Szentírásból, mégpedig az Új Szövetségből, amit fönnállva hallgassunk meg, ezt a két igeverset, amelyet a Lukács evangélium a 12. rész 25. versében, 35. versében találunk, tehát Lukács evangélium a 12. rész 35. vers, az Úr Jézus mondja az övéinek, legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva. Másik pedig a korintusi gyülekezethez írt első levélből való, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levele 15. részének az 58. verse. Az első korintusi levél 15. rész 58. verse, amely következőképpen hangzik. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Eddig a két megjelölt igevers, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, kedves igehallgató gyülekezet, először is szeretnék boldog új esztendőt kívánni. Lehet, hogy meglepően hangzik, de hadd indokoljam meg, hogy miért mondom most ezt. Az elmúlt vasárnap szóltam erről a Szappanos utcai gyülekezetben, amikor az örökké valóság vasárnapjáról emlékeztünk, ugyanis az a helyzet, hogy az egyházi év az nem január 1-én kezdődik, amikor a polgári év, és ugye a január 1-ét el is nevezték új év napjának, és ekkor szoktunk boldog új évet, boldog új esztendőt kívánni egymásnak. Egyházi év advent első vasárnapjával kezdődik, és ami Tóth Árpád testvér említette, ma van advent első vasárnapja, és ezért tehát az egyházi év most kezdődik, így joggal kívánhatunk boldog új esztendőt egymásnak. Így van. Mai alkalommal ezzel kapcsolatban szeretnék szólni, amit már hallottunk is, néhány gondolatot az advent jelentőségéről, és aztán pedig buzdítani azzal kapcsolatban is egyrészt, hogy mit jelent az első advent a számunkra, és mit jelent a második advent, vagy annak a várása. A Bibliában valóban mondhatjuk azt, hogy két adventről lehet olvasni. Az advent egyébként, bár hozzá kapcsolódik a várakozás, szó szerint nem várakozást jelent, ez egy latin szó, és az adventus domini-ből jön, azt jelenti, hogy az Úr érkezése, az Úr jövetele. Az ószövetségi proféciák is szóltak már az első adventről és a második adventről. Az új szövetség szólt az első advent beteljesedéséről, és arról, hogy a második advent is be fog teljesedni. Vagyis tulajdonképpen azt jelenti ez, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a megígért Mesiás eljött erre a világra. Ez az első advent. Belépett a mi történelmünkbe. Kisdetként megszületve megjelent a mi világunkban, Isten emberré lett értünk, hogy megváltson bennünket. Ez az első adventnek a jelentősége, amiről olvashatunk mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben. Az Ószövetség erre előre mutat, az Új Szövetség pedig tanúskodik ennek a beteljesedéséről. És azt találjuk az ókori keresztények körében, hogy kialakították ezt az adventi ünnepkört, az adventi vasárnapokat, ami tulajdonképpen a karácsonyra való lelki előkészület volt. Azt is el kell mondanom, hogy az első keresztények körében a vasárnap volt az első ünnep. Az Új Szövetségben is olvasunk erről, hogy összegyűltek a hét első napján, hogy alkalmakat tartottak a hét első napján, hogy örvendeztek a hét első napján, mert Jézus Krisztus a hét első napján vasárnap támadt fel a halottak közül diadalmasan. És ezért volt az év során is a legnagyobb ünnepük a húsvét, amely tulajdonképpen a nagy hetet magába foglalta virágvasárnaptól húsvét vasárnapig. A bevonulás Jeruzsálemben, nagy csütörtökön az úrvacsora szereztetése, nagy péntek a keresztáldozat és húsvét vasárnap a diadalmas föltámadás, ez volt a nagy ünnepük. Aztán megemlékeztek a pünkösdről is, mint a Szentlélek kitöltetésről, az egyház születéséről. És legkésőbb alakult ki a karácsony ünnepe. Ennek az is az oka volt, hogy pogány szokásnak tartották az ilyen nagy születésnapi ünnepségeket, bár megemlékeztek arról, hogy Jézus Krisztus született emberként, emberré lett, testet öltött és belépett ebbe a világba, de aztán úgy alakult a IV. Században, hogy fontos volt kijelölni egy napot, amikor a kereszténység ünnepli Jézus Krisztus földre jövetelét, ez lett december 25, ez lett a karácsony, és tulajdonképpen a karácsony az első advent, az eljövetele, az Úr eljövetele, belépése a földi világunkba, de ettől nem választható el nagypéntek és húsvét, hiszen az ő megváltó munkája ezzel szorosan összefügg. És akkor karácsony elé helyeztek egy fölkészülési időszakot, előbb 6 vasárnap volt, aztán 4 vasárnapban állapodtak meg, ez azóta is így tartjuk, 4 vasárnap és az a közötti napok, amelyek egy lelki elcsendesedést jelentenek. Visszaemlékezés a proféciákra, arra, amit az Ószövetség megjövendőlt. Visszaemlékezés arra, hogy Izrael a választott nép hogy várta a Messiást. És ugyanakkor készülés a karácsony megünneplés, hogy eljött Jézus Krisztus, ő a Messiás, ő az Isten fia, ő a mi megváltónk. De én visszaemlékezem arra, hogy gyermekkoromban, amikor tartottuk az adventi vasárnapokat, amikor a mi kis gyülekezetünkben összegyűltek a testvérek, az adventi vasárnapokon még annál is nagyobb hangsúly esett a második adventre, amit a teológiában görög szóval parúsziának nevezünk, hogy az Úr Jézus Krisztus vissza fog jönni, újra eljön, hatalommal és dicsőséggel, és nekünk erre készülni kell. Mert akik az úréi, azok az első advent jelentőségében tisztában vannak, hisznek abban, hogy az minden igaz, ami arról elhangzott, hogy az beteljesedett, hogy ők elfogadták Jézus Krisztust, elfogadtuk megváltónknak, és most már várjuk a második adventet, amikor eljön a hatalommal és dicsőséggel, és amint hallottunk erről a bevezetőben, erre készülni kell. És ezen a mai napon szeretnék szólni az első advent evangéliumáról, azok felé, akik talán még nem fogadták el ezt a csodálatos isteni kegyelmet, és aztán pedig arról, hogy a második adventre való készülés mit jelent nekünk hívőknek, hogyan kell erre készülni. Hogyan kell őt várni? Miközben tudjuk azt, hogy olyan különleges paradoxonban vagyunk, hogy hallottuk is, Jézus Krisztus velünk van minden napon a világ végezetéig, akik az övéi vagyunk. Igéje Szent Lelk által most is itt van közöttünk, velünk van, és mégis várjuk őt. Velünk van, de majd meglátjuk őt színről színre, amikor eljön, amikor majd ott leszünk vele a menny dicsőségében. Ez éppen olyan paradoxon, mint az Isten országa, amiről azt mondja az Úr Jézus, hogy eljött, elközelített. Tulajdonképpen itt van, velünk van, benne élünk, ugyanakkor várjuk annak eljövetelét. Itt van, benne élünk és várjuk annak a teljességét. Ennek a feszültségében éljük a földi életünket, küldetésünket, akik az övé vagyunk, és ebben a küldetésünkben kell nekünk hirdetni az evangéliumot azok felé, akik még Jézus Krisztust nem ismerték meg és nem fogadták el. Hadd idézem föl azt az igét, amit az Úr Jézus mondott az ő tanítványának. Itt van, ahogy olvastuk is, hogy legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva. Ezt azért mondja, hogy ebben a folyamatos, szüntelen, meg nem alkuvó készülésben legyenek az övéi, és ebben legyenek készek életükkel és szavaikkal továbbadni az evangéliumot, az első advent igazságát. Azt az igazságot, hogy mindenki vétkezett és hiába van Isten dicsőségének, hogy minden ember tulajdonképpen bűnben születik és bűnben él, és az a bűn azt jelenti, hogy céltévesztés, hogy az ember nem azt az életet éli, amelyet élnie kellene, nem afelé halad, ami felé haladnia kellene, miközben mélységes vágy van a szívében az örök élet, az örök boldogság, egy értelmes élet, egy kiteljesedő élet felé, ott van ez a szomjúság, ez a keresés, de valójában, mivel nem tartozik Istenhez, és ez az alapbűn, és elköveti azokat a vétkeket, bűnöket, amik ebből következnek, ezért az a szomorúság, az a rettenet, az a tragédia, hogy az ember, aki itt él ezen a földön, Isten nélkül, a szenvedés, a nyomorúság erőterében van, és a meghalás vára, és ami még döbbenetesebb, az Isten nélküli létben a kárhozatnak a nyomorúsága, mert nem szűnik meg az ember léte. A Biblia sehol nem állítja, hogy a meghalása vége az ember életének. De azért kell szenvedni és meghalnia, mert bűnössé lett, mert elszakadt Istentől, mert bizalmatlanná, engedetlen és hitetlenné lett. Isten, aki megteremtette ezt a világot, és fönntartja hatalmas szavával, ő alkotta meg az embert is a maga képére és hasonlatossága egy csodálatos szeretett közösségre. Amire vágyunk mindig is, hogy valaki megértsen, hogy valaki értékeljen, hogy valaki szeressen, akármilyenek is vagyunk. És milyen csodálatos volt ott tisztaságban, örömben, békességben lenni az Édenkertben, ahol Isten az embert helyezte, ahol nem zavarta meg ezt a kapcsolatot semmi, mert ez a kapcsolat a lényeg, az Istennel való kapcsolat, mert ő az élet és a boldogság forrása. De ez a szeretett közösség csak akkor valódi, ha szabadsággal párosul. Hiszen mit ér bármilyen kapcsolat, ami kényszerített, ami érdek, ami képmutatás? Mit ér, ha nem őszinte? És amíg őszinte kapcsolat volt Isten és az ember között, és az ember és ember között, ennek az örömnek, a szeretetnek, a békességnek az erőterében éltek. De lehetett másképp dönteni, mint ahogy most is gondolják milliók azt, hogy Isten nélkül is boldog lehet az életük. Hogy mindent szeretnének, mindent, amit csak lehet, amit Isten ad, ha van, csak őt nem, csak hogy ez így nem működik. És egyszer jön a hazugság atya, és azt mondja, hogy dehogy haltok meg, olyanok lesznek, mint az Isten. Mert azt mondta Isten, hogy minden a tietek, mindenről lehettek, minden fáról a kert fájról, egyről nem. Ez volt a próbakő. Ez volt a próbának a helye. Ez volt az a hely, ahol nyilvánvaló válik, hogy ez a közösség őszinte szeretetben megújul-e nap, mint nap. És egyszer csak azt hallják, olyanok lesznek, mint az Isten. Hát olyan leszek, mint Isten, akkor nem kell Isten. És az ember elhitte ezt a hazugságot, ebben bízott és bizalmatlan lett Istennel szemben. Ez az a törés, ez a tragédia, ami az ember életét tönkretette. És innentől nem lett Isten, istenkedik ugyan, önző, önimádó életet, vagy bálványimádó életet, mert mindenhol keresi, hogy mi tudná betölteni a szívét, a vágyakozását, mi adná meg a teljességet, hol találná meg a boldogságot. De ott van a szakadék össze és Isten között, amit nem tud áthidalni. Sem ő, sem más, sem ő magát nem tudja megváltani a rabságból, a bűnnyomorúságából, a meghalás és aztán a kárhozat félelmetes várásától. Senki nem tud segíteni magán, sem máson. De ott jön Isten csodálatos kegyelme, hogy ő minden időknek előtte kiválasztott az ő fiában, az Úr Jézusban. És ezért jött el Jézus Krisztus. Azt mondja Pál, ha lett volna más megoldás, akkor nem jött volna el. De nem volt. Isten lett emberré. Jézus Krisztus vette magára a bűneinket, kifizette a váltságot, amit mi nem tudtunk. Ő volt az, aki a bűn zsoldja a halál, elszenvedte a halált. Ő volt az, aki vér által eltörölte minden bűnünket, hogy legyen bűnbocsánat, kegyelem, új kezdés, új élet, örök élet. Újra megnyílt az út előttünk a mennyország honába. Ez az isteni kegyelem, ezt hirdetjük. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem leszel boldog Isten nélkül. Soha nem találod meg az életed értelmét. Ezen a földön egy olyan életet élnek az emberek, aminek végső soron nincs, azért nincs értelme, mert ha minden elvész, ha a meghalás után a kárhozat jön, akkor bármit tett, bármit ért el, bármit ragadott meg, nem segített rajta. Ezért óriási jelentőség, amikor valaki meghallja az igét, amikor eltalálja az íge, amikor a Szentlélek meggyőzi bűn és bűnigazság és ítélet tekintetében, amikor végre összetörik, amikor bűnvallást tesz, amikor azt mondja, Uram, fogadj el, könyörülj rajtam, bocsáss meg, hogy a tékozó fiú mondta, vészkeztem az égen is te ellened, nem vagyok méltó arra. Így kezdődik a történet az Úr is, amikor elmondja ezt a példázatot, azt mondja a fiatal a fiú, atyám, add ki a vagyomból rámeső részt, te nem kell lesz, az áldásod kell. Így élnek az emberek. Isten nem kell, de lehetőleg azért jó kéne élni, jó anyagi körülmények között, jó előmenetellel, egészségesen, stb. De nem kell lesz, a vagyonod kell. Csak egyszer eljutott oda, és ez is kegyelem volt. Amikor a disznók vájonál rádöbbent, hogy elszúrtam, eltévesztettem, elrontottam, minden hiába való, és meghalok itt. Akkor azt mondja, most hazamegyek. És igen, haza lehet jönni, ma is. Nyitva az ajtó, az atyai ház ajta, és meg van terítve az asztal számodra. Mert Isten, ahogy ott az atya elébe futott, nyakába borult, megölelte, semmi szemrányást nem tett, mert amikor már valaki fölismerte, elveszett, nyomorult, bűnös állapotát, mert az Isten igéje, igazsága, leleplezte és meggyőzte, hogy minden illúzió volt, amit eddig gondolt magáról, ahogy mentegette magát, jó embernek hitte magát. A legjobb emberek sem mehetnek be a mennyországba, mert bűnösök, mert nem tartoznak Istenhez, és senki nem mondhatja, hogy soha nem volt indulatos életében, és ez az egy bűn elég ahhoz. Hiszen akkor tökéletesnek kéne lenni. Mondhatja valaki, hogy soha nem irigykedett? Mondhatja valaki, hogy nem volt soha egy tisztátalan gondolata? Mondhatja valaki, hogy nem mondott soha életében egy olyan szót, mondatot, amit aztán megbánt, hogy ezt nem kellett volna? Egy elég. De alapvetően azt, hogy nem tartozik Istenhez. Ha valaki a maga érdeméből akar bemenni a mennyországba, akkor tökéletesnek kell lennie. Hiszen hogy mehetne be másképp? Oda semmi tisztátalan nem mehet be. Ezért a legjobb, a 99 pontos is megbukik, ha 100 pont a határ. Ő ugye mondhatja, hogy sokkal jobb vagyok, mint akinek egy pontja van. Aki messze van az Isten országától is, hazajöhet, mert nyitva az ajtó. Aki egy lépésre van, annak is be kell lépni, mert nem elég egy lépésre lenni. Be kell lépni. Semmilyen emberi érdem nem ment meg. Egyedül az Isten kegyelme, Krisztus áldozatáért, ami a kereszten hozott, aki helyettünk, érettünk és miattunk bűnnél lett, hogy az ő igazsága tulajdonítasson nekünk. Ez az igazsága lett dísz öltönyünk, erre nézve tekint igaznak Isten. Fogad el bennünket, és ajándékozz meg az örök élettel. Ez az evangélium. Tulajdonképpen ingyen kegyelem. Hát ezt mi nem tudjuk kivívni, ezt nem tudjuk elérni, ezt nem tudjuk megvenni, ezt ő adja. De ezt el kell fogadni. Bűnbánattal és hittel borulj le a keresztnél, és ahogy az énekünk mondja, aki így jön, az üdvhöz jön azon órában. Ezen a mai napon. Most is meg lehet térni. Mennyei polgár lehetsz. Föl van írva a neved a mennyben. Attól pillanattól kezdve, hogy átadtad az életedet. Ezt az evangéliumot hirdetjük, amíg még tart a kegyelmi idő, amíg még nem zárul le. Mert ez az, amire mindenkinek szüksége van. Ez az a hír, amit igazán meg kellene hallani, elfogadni. Az első advent igazság, hogy eljött Jézus Krisztus, hogy megváltson bennünket. De mi, akik itt vagyunk, nagy többsége azt mondhatjuk, igen, elfogadtuk, megtértünk, az övé vagyunk, az ő népéhez tartozunk. Sőt, ha előre nézünk, akkor ott a bizonyosság, hogy oda fogunk jutni. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy senki az én kezemből ki nem ragadhat. Hogy a mennyországba fogunk jutni, ott van előttünk a csodálatos cél. Most hát akkor addig mi a mi feladatunk, ha várjuk a második adventet. Az Úr Jézus eljövetelét. Addig, amíg itt vagyunk még, akkor hogyan kell várni? Mit jelent az, hogy készen várni? Mit jelent az, hogy készülni? Mert ezért mondja az Úr Jézus, hogy legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Annak idején, ha valaki az ókori világban munkára készült, útra indult, vagy harcba, hosszú ruhájuk volt, hogy nagyon nehezen lehetett mozogni. Övvel felkötötték, és akkor már lehetett mindezt tenni. Amikor Izrael népe kivonul Egyiptomból, akkor is ezt a parancsot kapja, hogy legyen derekatok felövezve, hogy azonnal indulni tudjatok. Amikor elhangzik a szó, azonnal indulni tudjatok. Azt mondja az Úr Jézus ezzel, hogy akkor várjuk őt jól, ha mindig készen vagyunk az indulásra. Ha mindig készen vagyunk. Legyen lámpásotok meggyújtva, ami azt jelenti, hogy ha valaki éjszaka virasztott, akkor meggyújtotta a lámpás, hogy ne akkor kelljen kapkodni, amikor már tenni kéne valamit. Égett a lámpás, hogy azonnal cselekedni tudjon. Legyen derekatok felövezve, lámpásotok meggyújtva, egy állandó készenlét. Itt nincs lazsálásra, kikapcsolásra, epizódok, letérünk erre, arra, nem foglalkozunk X ideig se igével, se az Úrral, se a gyülekezettel, se a küldetésünkkel. Nem. Ez olyan, mint a katonaságnál az őrszázad. Volt még, van itt még valaki, volt katona? Na, még vagyunk néhányan. Szóval őrség, őrszázad. Ott nem volt mese, ott mindig készen kellett. Megszólalt a riadó, menni kellett. Nem akkor szaladgáltál, kapkodtál a felszerelés, meg stb. Után. Tehát ez egy ilyen dolgot jelent. De ott azt olvassuk, ugyanennél a történetnél, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy boldog az a szolga, akit az ő ura virrasztva talál, akármelyik őrmáltáskor jön. Nem tudod, mikor jön. Azt sem tudod, hogy ezen a földön lejár az életed, és a halálon át visz az örökké valóságba, vagy az elragadtatás által. Nem tudod, melyik őrváltáskor jön, legyél készen. Boldog az a szolga, akit virrasztva talál az ő ura. Sőt, azt is mondja, hogy boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál. Milyen munkában? Amit rábízott az ő ura. Hol? Azon a helyen, ahova állította. Ha most valamit föl kell tennetek magatoknak, vagy föl kell tennünk magunknak az új év kezdetén, egyházi év kezdetén, az, hogy a helyemen vagyok-e. Mert várni Jézust, készen várni nem azt jelenti, hogy tökéletességben lenni. Miért nem jelenti azt? Azért, mert a Biblia világosan mondja az Új Szövetség, hogy testünk még megváltásra vár. Világosan beszél róla, hogy a mennyben leszünk tökéletesek. Teljesen egyértelműen beszél, hogy a nemes harcot minden nap meg kell vívni. Nem adhatjuk föl ezt a küzdelmet, az óemberi természetünk, a világi szellemiség, vagy éppenséggel a sátán cselvetéseivel szemben. Le kell vetkőzni azt, ami régi, és felöltözni az újat. És ez szinte naponkénti döntés. Öldököljétek meg földi tagjaitokat, idáig elmegy Pál apostol, mert ez ellene hat a szentségnek. Az Új Szövetségben 280 fejezet van. És közel 300-szor olvasunk az Új Szövetségben arról, hogy vissza fog jönni az Úr Jézus, és ott van, hogy készüljetek erre. És ugye akkor, ha ezt elosztjuk arányosan, gyakorlatilag minden részben olvashatnánk erről, hogy visszajön, készülni kell erre, és a legtöbb szó az van mellett, hogy szentségben. Legyetek szentek, mert én szent vagyok. Ő szentnek tekint, szentek vagyunk, az ő népe, de olyanná kell válnunk egyre jobban, aminek már ő lát. Mert ezen a földön, mondom, meg kell vívni ezt a harcot naponta. Mert még testünk megváltása vár, mert még ott a régi természet. Nem csaphatjuk be magunkat, hogy ezt feladjuk, ezt a harcot, hogy meghátráljunk ebben. Hogy ne kérjük az ő segítségét, aki velünk van minden napon. Hogy ne engedjük a Szentléleknek, hogy vezessen, tanítson, megerősítsen, betöltsön. Hogy ne egy bukdácson, hanem egy győzelmes életünk legyen. Ez nagyon fontos. Azt mondta Luther Márton a 95 tétele első pontjában, ezt írta, amiben elindult a reformáció, hogy amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy térjetek meg, akkor a hívők élete is egy folyamatos megtérés legyen. Azt várja, hogy a mi hívő életünk is egy folyamatos megújulás legyen. Ugyanezt mondja Luther a római levéllel kapcsolatban, hogy amikor arról van szó, hogy öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztus Róma 13-14-ben, az azt jelenti, hogy folyvást meg kell újulnunk. Naponta újra kell kezdeni az új ember életét, mint a most dönteni az Úr Jézus mellett. Még ha évtizedekkel, évekkel ezelőtt döntöttél, ma is, Uram, téged választalak, neked engedelmeskedek, téged követlek. Mert egyébként akkor hol van az, hogy legyen derekatok felövezve? Hol van az, hogy legyen lámpásatok meggyújtva, ha nincs az a naponkénti megújulás, odaszánás, engedelmesség, ennek a harcnak a megvívása győzelmesen, és hogy a helyeden vagy. A helyeden vagy, ahol az Úr állított, ahol meg kell állnod, ahol megerősít, ahol szolgálnod kell. És ez azt jelenti, hogy nem ott vagy, ahova törtettél, ahova nyomakodtál, ahova kinézted magadnak, és itt nincs ilyen, tudom, de az ember egy időt eltölt már a különféle gyülekezetekben, meg az egyházban, lát ilyet. Helyezkedőket, nyomakodókat, törtetőket, maguknak szolgálatot vagy tisztséget kinézőket. És sikerül néha ezt el is élni, vagy többször is, mert valahogy úgy alakul. De az is nyilvánvaló, hogy nincs rajta áldás, mert nem a helyén van. Mert nem az Úr állította oda. És nem kell álszerénynek sem lenni, hogy jaj, én nem, hát alkalmatlanok vagyunk? Persze, hát ő tesz alkalmassá. Az Úr tesz azzá, ő ad lelki ajándékot, ő ad erőt. De olyat is láttam, hogy akárhányszor kérték, nem vállalta. Megválasztották volna, felabadták, nem, nem, nem. Akkor se vagy a helyeden. Vállalt föl. Igen, alkalmatlanul, de ő alkalmassá tesz, ha ő mutatja meg. Ő hív a mi engedelmességünk és a közösség fölismerése, mert ez is kell hozzá, hogy az Isten népe is lássa, hogy mi az Isten terve valakivel, és ez a három együtt megvan, akkor összhangban vannak a dolgok. Tehát a helyeden vagy? Itt az új esztendő kezdetén, advent első vasárnapján, ahova az Úr állított, fel van övezve a derekad és lámpásod meggyújtva, kész vagy naponta megújulni, odaszánni magad, újra és újra őt tenni az első helyre, és megvívni naponta a hit nemes harcát az ő erejével és segítségével, mindaddig, amíg majd ő visszajön, vagy átvisz a halálból az életbe. És hadd buzdítsalak benneteket a másik igével. Az úgy kezdődik az a mondat, hogy ezért szeretett testvéreim, ezért, hát miért? Hát előtte van 57 vers a levél 15. részében. És az miről szól? Az a feltámadásról szól. Amikor Händel a nagy zeneszerző haldoklott, azt mondta szeretteinek, hogy olvassátok nekem a feltámadás evangéliumát. Ez melyiket kérdezték? Máté, Márk, Lukács, János evangélium? Nem. A Pál szerinti evangéliumot. Az 1 Korintus 15-öt. Ott egészen világosan ott van, hogy odáig elmegy, hogy minden embernél szánalomra méltóbbak, nyomorultabbak vagyunk, ha csak ebben az életben bizakodunk a Krisztusban. Mert voltak, akik azt mondták, hogy nincs halottak föltámadása. És azt mondja Pál apostol, akkor hiába való a mi hitünk, és hiába való a mi prédikálásunk. Hiába való. De Krisztus föltámadta halottak közül első zsengeként, ő él, és mi is élni fogunk. Itt az első advent, eljött az Úr Jézus karácsonykor, meghalt a kereszten, eltörölte a bűneinket nagypénteken, és föltámadt diadalmasan húsvét vasárnap, ezért, szeretett testvéreim, mert mindez igaz, mert ez megtörtént, mert ez valóság, ezért. Mi jellemzi a hívő embert, az adventben élőt, a Jézus Krisztus visszajövetelét várót? Legyetek szilárdak és rendíthetetlenek, vagyis a hűség. Már az Ószövetségben azt olvassuk, hogy Isten hű, megbízható, szavatartó. Nem ember az Isten, hogy hazudjon. Ígérte olyat, ami ne teljesített volna. És az Újszövetségben is azt olvassuk például a Timóteushoz írott levélben, hogy ha mi hűtlenkednénk is, ő hű marad. Ő hűséges a szövetséghez, megingathatatlanul. Ő nem cserél le bennünket. Nem mondja, hogy hát már x év eltelt, aztán most nézzünk valaki. Nem. Ő hűséges, megingathatatlanul, és erre hív minket is. Szilárdságra és hűségre. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus a jelenések könyvében, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. A görög szó ott az eredeti szövegben azt jelenti, hogy hit. Hűség és hit. Légy hívő, mint halálig. Légy hitben. Légy vele közösségben. Naponta megújulva, légy hű, mint halálig. És azt is mondja az Úr Jézus, hogy aki mindvégig állhatatos, az üdvözül. A korintusiak egy olyan világban éltek, amikor az istentelenség vette körül őket, pontosabban a bálványimádás, a sok Isten hívő körülmények között. Onnan tértek meg? Egy anyagias világban, egy nagy kikötő városban, aki mindenki karriert, anyagi gazdagságot akart szerezni. Egy olyan világban, ahol a világias gondolkodás uralta az embereket. Ott kellett megállniuk, ott kellett kitartaniuk, ott kellett rendíthetetlennek lenniük. Ami nem könnyű, mert ma is ömlik ránk is a világnak a hatása, a szellemisége. Mindenfelől, neki se tudsz térni előle adott esetben. Az a kérdés, hogy a belső iránytűd, az merre mutat? Hogy belül megvan-e ez a rendíthetetlenség, hogy nem tud megingatni, eltéríteni. A világ hatása, amely Isten ellenes. Nem tud a tévtanítás elmozdítani, ami még az egyházakba is bejött már. Sokféle formában, közösségekben, tévtanítások. Legyetek szilárdak, azt mondja, rendíthetetlenek. Nem akarunk bálványokat imádni. Mi kijelentjük, hogy van egy élő Isten, aki mint Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromságban egy örök igaz Isten jelentette ki magát. És nem akarunk bálványokat követni, nem akarunk világi szellemiségben élni. Megállni úgy, hogy tudjuk, hogy nincs itt maradandó városunk, mert az eljövendőt keressük. Legyetek szilárdak Jézus Krisztusban, a benne vetett hitben, rendíthetetlenek az ő követésében. Ezek nem kis dolgok, ez nem könnyű, de ő segít. Ha bennünk van ez a vágy, ez a készség, hogy mi igenis szeretnénk megállni hűségbe, hogy fogadtuk a bemerítéskor. Nem mindenki azt fogadta, hogy mint halálig hű kíván lenni? Ezt hallotta a szellemvilág. Hallották azok a tanúk, akik ott voltak a bemerítésen, de a legfontosabb, hogy az örökkévaló Isten is hallotta, és komolyan veszi. És azt gondolom, hogy még akkor úgy mondtuk ezt, hogy komolyan vettük. Akkor nap mint nap vegyük komolyan. Légy hű. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak és rendíthetetlenek. Aztán úgy folytatja, hogy buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy akik várják az Úr Jézust, akik az adventben élnek, úgymond, mert az első advent megtörtént, a másodikat várjuk, a mi Urunk velünk van, de el is fog jönni, és hogy várjuk készen és a helyünkön, azt mondja, hogy ha ez megtörtént, hogy ő megváltott, föl van írva a nevünk, hogy buzgósággal, lelkesen, a Szentlélek tüze járja át a szívünket. Nemrég beszéltem egy erdélyi testvérrel, akkor még a 60-as, 70-es években is nagy ébredések voltak. És azt mondja, hogy az evangéliumi keresztények körében is egyre nagyobb az elközömbösödés, a rutinszerűség, a hívőletnek ilyen való megélés, az alkalmak letudása, de valójában nem erre hívattunk el. Nem arra, hogy letudjuk az alkalmakat, hanem hogy átéljük az egyidejűséget, hogy jelen van a mi Urunk. Hogy vele vagyunk közösségben, és egymással, és átjár a szeretet, átjár az ige, átjár a Szentlélek tüze. Nem rutinszerű életre, nem egy félszívű követésre, nem egy helyben való topogásra, hanem azt mondja buzgósággal. Így írja a római levélben Pál apostol, hogy a lélekben legyetek buzgók. És nem a Szentlélek hibája, ha ez nem így történik, mert meg lehet oltani, ellen lehet állni, mert a lélek be akar tölteni, meg akar eleveníteni, újítani, hogy járjon bennünket. Most nemrég jelent meg Gyökösi Bandi bácsinak egy kis könyvecskéje, van, aki már is ezt ismeri itt. Adventi utakon ez a címe. És az egyikben azt írja, hogy akiket megragad a Szentlélek, akiket az Isten lelke megragad, megragadott emberek, azok megragadó emberekké válnak. Hatásunk van a környezetünkre. Az látszik, hogy mi másképpen gondolkodunk, élünk, más határozza meg az egész életszemléletünket. Pál apostol azt mondja, hogy ne legyen nekem másban dicsekedésem, mint az Úr Jézus Krisztus keresztjében, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. És itt a dicsekedés, görög szav azt jelenti, hogy ami a legfontosabb, ami a középpontban van, ami meghatározza az életemet, a hitemet, és az Jézus Krisztus, és az ő keresztje. Hatása van az életednek, hogy megjelensz, és Isten jelenik meg veled, az ő hatása jelenik meg, az ő lelkének hatása, az ő igéje, megragadó ember leszel. Mert egyébként joggal mondják, hol van a kereszténység, hol vannak a keresztjének, hol van ennek a hatása, milyen gyenge az Európában. De ez ne jellemezzen téged és ezt a gyülekezetet, és ahol még van élet, hadd elevenedjen meg, azt mondja, a lélekben buzgók legyetek. Ezért, testvéreim, buzgolkodjatok az Úr munkájában. Az ilyen hívő élet, hívő embert a lelkesedés, a Szentlélektől vett tűz, Szentlélek által való tűz és lelkesültség jellemzi. És aztán végül azt mondja, hogy hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. És itt jutunk el oda, hogy miközben egy csomó ember van körülöttünk, aki keresi az élete értelmét, célját, ha nem éri el az elgondolt terveit, akkor azért gyötrődik, ha eléri, kiderül, hogy az úgysem tölti be a szívét, hiszen csak Isten tudja betölteni. Sok elkeseredett ember is van, meg szomorú, meg depressziós, és így tovább folytathatnánk. Ha megkapargatjuk a nagy örömben élők életét is, kiderül, hogy azért ott is ott van a deficit, ott is ott van a betöltetlenség, ott is ott van az a fajta vágyakozás, hogy ez még nem az igazi. Tehát egy csomó ember él körülöttünk, akik pont amiatt, hogy Istenhez nem tartoznak, tulajdonképpen a hiába valóság útján vannak. De akik az Úré vagyunk, és a helyünkön vagyunk, és szolgálatában vagyunk, azt mondja, hogy nem hiába való a ti életetek. Nem hiába való a ti szolgálatotok. És tudjuk, hogy az Úr munkáját kell végeznünk, az ő országát kell építenünk. Erre kell időt áldozni. Ha valaki engedelmes Istennek, annak is meg kell fizetni az árát. Az is kíván odaszánást, időben, energiában, akár pénzben, a szolgálathoz való felkészülésben, türelemben, áldozatkészségben, szeretetben, és folytathatnám, igen. De persze az engedetlenségén még nagyobb árat kell fizetni. És sokszor azt mondjuk, hogy annyira el vagyunk foglalva, annyira el vagyunk már fáradva. Ott a család, ott a munkahely, ott van annyi minden, hogy nem érünk rá. Nem tudjuk már ezt tenni. De higgyétek el, hogy ami fontos, arra van időnk, lesz időnk. És Isten ad erőt. Ő, ahova ő állít, azt nem azt jelenti, hogy akkor 20-szor többet kell csinálni, hanem azt kell, amit ő ad. És hadd mondjam azt, hogy végülis az egész életünkre be lehet úgy állni, ahogy a reformátorok mondták, ahogy visszatértek az igének ahhoz a tanításához, hogy az egész életünk Isten tisztelet, hogy a mosogatás is Isten tisztelet, az ablakpucolás is Isten tisztelet, a munkahelyen is úgy vagyunk, hogy az is Isten tisztelet, annak végezzük, aki ott fönt van, nem embereknek akarunk tetszeni. Az egész életünk nem hiába való. Az egész szolgálatunk nem hiába való. Semmilyen tevékenységünk, ha nem abban gondolkodunk, hogy van egy vasárnapi kereszténység, és egyébként meg élünk másképpen, hanem minden percben és mindenkor az Úré vagyunk. Szüntelen imádkozzatok, mondja Pál apostol, az azt jelenti, hogy mindig kapcsolatban lehetünk. Kapcsolatban léphetünk fel, az ő színe előtt vagyunk. És meg is tehetjük, hogy kapcsolatban lépjünk, és erőt kérjünk, és segítséget kérjünk. Ugyancsak ő írja a Róma 14:8-ban, hogy ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk, meg akár élünk, akár meghalunk, az Úré vagyunk. Ez csodálatos. Az Úré vagyunk, és akkor van értelme, akkor nem hiába való. Földi életünk, a szolgálatunk, és akkor ő visz át a halálot az életbe, ahol majd vele leszünk örökkön örökké. Nem hiába való a ti munkátok. És ezt azért szeretném a szívetekre helyezni, mert a hívő ember is van, hogy elcsügged, hogy fáradt, hogy megpróbáltatások között van, mert nem ígérte Isten, hogy nem lesznek ilyenek, hogy ezen a földön, amíg vagyunk, nem éri semmi a hívőt, nem éri semmi szenvedés, nem kerül megpróbáltatásba, de azt ígérte, hogy velünk lesz. És megtart, és megsegít. És igenis megdicsőíthetjük őt, megdicsőíthetjük az életünkkel. Úgyhogy legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Itt advent első vasárnapján hadd írja a szívetekbe ezt. Maga az Úr Jézus, aki ezt kijelentette. És a másik igevers is, hadd ragyogjon előttetek, és bátorítson. Ezért, szeretett testvéreim, mert megtörtént a csodálatos megváltás. És Jézus Krisztus él, és mi is élünk vele együtt, és itt járhatjuk az ő útját. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen.